Kedves hallgatom! A predesztináció csak azokra utal, akik üdvözülnek. Valójában azt jelenti ez, hogy amikor Istennek van 100 juha, akkor végül 100 juha is marad. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Római levél, 8. rész, 28. és 29. vers. Dr. R. A. Torrey szokta mondani, hogy ez csodálatos igevers a fáradt szívnek, hogy feje alá tegye párnának. Akiket elhívott Isten eleve elhatározása szerint, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez. Most a megváltottakról beszélünk. A római levél megmagyarázza, hogy mindez hogyan történik. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Római levél, 8. rész, 30. vers. Amikor Istennek van 100 juha, neki meg is marad a 100 juha. El kell ismernünk, hogy ez nagyon jó arány. Évekkel ezelőtt ezt mondta egy juhtenyésztő, hogy nagyra értékelné, ha 65%-ra sikerülne neki megtartania a juhait. Ezt mondta, van jövedelmünk, ha 65%-os az eredményünk. Ennek alapján úgy érezzük, hogy nem nagy kár történnék, ha egyetlen egy juh elveszne és a 99 megmaradna. Megmondom neked, hogy az Úr Jézus ezt hogyan magyarázta. Azt mondta, hogy az embernek volt 100 juha, és egy kis bárány elveszett. Tudod, hogy legtöbben elvesztünk, még azután is, hogy megváltásban részesültünk. Ez nem azt jelenti, hogy elveszítettük üdvösségünket, de bizonyára kiestünk a vele való közösségből. Nem veszhetünk el annyira, hogy ténylegesen aggódjunk üdvösségünk elvesztése miatt. De a kis juh még mindig juh akkor is, ha eltávozott és elveszett. Mindnyájan tévejettünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta. Ézsaiás könyve, 53. rész, 6. vers. Ez a mi hajlamunk. Ez a mi szándékunk. Ez a mi választott irányunk. Nem Isten felé haladunk, hanem távolodunk tőle. Ekkor mit tesz a pásztor? Kimegy, hogy megkeresse azt az elveszett juhot. Bízom abban, hogy aki juhot tenyésztett, nem kell föl és nem megy ki a hideg, zivataros éjszakába, hogy megtalálja a kis juhot. Azt hiszem, ezt mondja, hadd menjen! Hála Istennek, hogy jó pásztorunk van, aki sohasem mondja ezt. Így szól, 100 juhom volt, és végül 100 juhom lesz ismét. Tegyük fel, hogy eljön az a nap, amikor számlálja juhait a mennyben, valahol a távoli jövőben. Kezdi az elsővel. 1. Aztán folytatja. 2. 3. 4. 5. 99. 99. Mi történt ezzel a prédikátorral, aki most erről beszél? Elveszítettünk egyet. Ezért úgy gondoljuk, hogy ez most már így is marad. Sokan nem is gondolnak arra a prédikátorra egyáltalán. Hála legyen Istennek, hogy nem ezt cselekszi. Ha én nem leszek ott, amikor számolja juhait, akkor kimegy és megkeres engem, és engem is odavisz. Ez jelenti a predesztináció. Szeretem ezt a szót. Ez Isten biztosítása. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. János evangéliuma, 10. rész, 27. és 28. vers. Mindig gondolj arra, hogyha a juhok üdvözülnek, nem azért van, mert okos juhok voltak. A juhok nagyon ostoba jószágok. Ha biztonságban vannak, az azért van, mert csodálatos a pásztoruk. Ez dicsőséges igazság. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Az örökbefogadás azt jelenti, hogy bekerülünk a családba, mint felnőtt fiak. Ezzel már foglalkoztunk a Galatákhoz írt levél magyarázatában. Ez két nagyon fontos üzenetet foglal magában. A fiúságba helyezés azt jelenti, hogy újjászületés. Újonnan születtünk Isten lelke által. Isten gyermeke újonnan született. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter első levele, első rész, 23. vers. Újonnan születtünk egy új kapcsolatra. Az Úr Jézus ezt értette azon, amit Nikodémusnak mondott, hogy újonnan kell születnie. Az örökbefogadás azt is jelenti, hogy kiváltságos helyzetet nyerünk. Megváltottak vagyunk, beleszülettünk Isten családjába, mint Krisztusban gyermekek. De ráadásul megnyertük a felnőtt fiú helyzetét. Olyan helyzetben vagyunk, hogy megérthetjük az Atya szavát, mert nekünk adta szent lelkét, mint tanítót. Amikor unokáink nagyon kicsinyek, állandóan beszélnek, de csak néhány szót értünk meg. De elég jól meg tudjuk állapítani, hogy mit akarnak és mire van szükségük. A kisgyermek egyszerűen nem tudja megérteni, hogy miért nem értjük, amit mond. Ő sem ért minket teljesen. Az a csodálatos, hogy olyan mennyei atyánk van, aki megígérte nekünk, hogy olyan állapotba helyez, ahol megérthetjük őt. Milyen csodálatos, hogy amikor felnőnek unokáink, már megérthetik a nagyszülőket, és a nagyszülők is őket. Isten azonban most beszél velünk. Pál mondja, mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Első Korintusi levél, 2. rész, 12. vers. Mindezt Krisztus Jézusban cselekszi velünk. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Timóteushoz írt első levél, 2. rész, 5. vers. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Efézusi levél, első rész, 6. vers. Mivel mindez Isten dicsőségét szolgálja, Pál elénekli ezt a magasztaló éneket, ezt a csodálatos hódoló zsoltát. Mindez az ő kegyelme alapján és Isten dicsőségének céljából van. Az indíték a kegyelem. A következmény az örökbefogadás, a végső cél az ő dicsősége, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ki ez a szeretett fiú? Az Úr Jézus Krisztus. Az az Úr Jézus, aki így szólt. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál. Mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. János evangéliuma, 17. rész, 28. vers. Isten Krisztusban látja a hívőt, és elfogadja őt azért, mert elfogadja saját fiát. Ez csodálatos. Ez az egyetlen alapja annak, amiért én a mennybe jutok. Nem állhatok ott saját érdemem alapján. Csak a szeretett fiúban nyerek befogadást. Isten szeret engem, mint ahogy Krisztus szereti, mert én Krisztusban vagyok. Jézus így szól, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. János evangéliuma, 17. rész, 23. vers. Az Atya Isten vitte véghez, hogy kiválasztott minket Krisztusban. Eleve elrendelt minket a fiúságra. Elfogadott minket a szeretett fiúban. Ezért méltó, hogy magasztaljuk kegyelmének dicsőségét. Ő érdemel minden magasztalást. Ő cselekedett mindent. Ez mind a te és az én javamat szolgálja. Szeretek ebben újongani. Szeretek ennek örvendezni, és erről beszélni, mert erről érdemes beszélni. Ez sokkal értékesebb, mint az a sok összevisszaság, amit manapság hallunk a vallás nevében. Mennyire meg kellene látnunk Isten kegyelmét, ahogy az bemutatkozott Krisztusban. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából. Efézusi levél, 1. rész, 7. vers. Az örökké valóság múltjában Isten kiválasztott minket, eleve elrendelt minket, és elfogadott minket a ma szeretett fiúban. Most, ahogy kilépünk az örökké valóságból az időbe, ahova az Atya Isten tervei helyeződnek Krisztus kezébe, belép az időbe és térbe, hogy megalkossa egyházát. Történelmi tény, hogy Jézus 2000 évvel ezelőtt e világba született. Isten beavatkozott az emberiség életébe, és miután Jézus 33 éven át e földön élt, meghalt a kereszten, eltemették, és ismét feltámadt testileg, és fölemelkedett a mennybe. Ezek történelmi tények, amiket Isten igéje ad át nekünk. Míg itt volt, megváltott minket, és ez a megváltás az ő vére által történt. Erről ma nem szeretnek hallani az emberek. A legtöbben gyönyörű vallást akarnak, ami esztétikai természetükre hatással van. Krisztus keresztje nem nagyon elégíti ki az ember szépérzékét. Nem vonza a gőgös embert. Sajnos a liberális gyülekezetek, sőt még az úgynevezett bibliai gyülekezetek is az ember régi természetére hivatkoznak, és ezért nem hangsúlyozzák Krisztus vérét, mert azt visszataszítónak tekintik. Évekkel ezelőtt egy asszony ment oda néhai Dr. G. Campbell Morgan prédikátorhoz. Ránézett szemüvegén át, és ezt mondta. Dr. Morgan, nem szeretek hallani a vérről. Visszataszítóan hangzik, és ellenkezik a szépre érzékeny természetemmel. Dr. Morgan ezt válaszolta. Egyetértek önnel, hogy az visszataszító, de azzal kapcsolatban az egyetlen visszataszító az ön bűne és az én bűnöm. A bűn a visszataszító a vér általi megváltásban, barátom. Egy új lelkipásztor ment egy nagy gyülekezetbe, és egy házas pár fordult hozzá ezekkel a szavakkal. Bízunk abban, hogy ön nem helyez túl nagy hangsúlyt a vérre. Az előző lelkipásztor olyan sokat beszélt a vérről, és reméljük, hogy ön ezt nem hangsúlyozza túlságosan. Így válaszolt. Bizonyosak lehetnek benne, hogy nem hangsúlyozom túlságosan. Megnyugodva néztek rá, és megköszönték neki. Aztán a prédikátor így folytatta. Várjanak csak egy kicsit. Azt nem lehet túlságosan hangsúlyozni. És továbbra is hirdette Krisztus vérét. Az visszataszító az embernek, mégis Krisztus az ő vére által mentett meg bennünket. Miután az Atya Isten elkészítette a tervrajzot, a fiú lejött a földre, hogy megalakítsa az egyházat, szögekkel átvert kezével. Az Ószövetség teljessége azért készült, hogy bemutassa a bűnökért való engesztelést és az állat áldozatok vérét. De még azok sem vehetik el a bűnt, csak Krisztus tudja végrehajtani az engesztelést. A zsidókhoz írt levél írója ezt így fejezi ki. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam. Íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be. De azután így szólt. Íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Zsidókhoz írt levél, 10. rész, 6. verstől a 13. versig. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk. Az ő benne visszautal Krisztusra, a szeretetre. Elfogadott minket a ma szeretetben, Krisztusban. A megváltás Krisztus elsődleges műve. A szó szerinti fordítás itt az, hogy akiben van a mi megváltásunk. A névelő hangsúlyozza azt a tényt, hogy első helyre kell tennünk. Ezért jött Krisztus a földre. Mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Máté evangéliuma, 20. rész, 28. vers. Azért jött, hogy megfizesse megváltásunk árát. A bűn rabszolgái voltunk, és lejött, hogy megszabadítson minket, és kifizesse szabadságunk árát. Három görög szó van az Új Szövetségben, amit legtöbbször csak egy szóval fordítanak, megváltás. Az egyik görög szó az agorazo, és azt jelenti, hogy vásárolni a piacon. Itt van annak a háziasszonynak a képe, aki reggel kimegy bevásárolni arra a napra. Lát zöldségfélét, húst, és leteszi a készpénzt a pultra. Kifizeti az árat, és most már az övé az áru. Az egyetlen gondolat ebben az agorazo szóban az, hogy megvenni és elvinni valamit. Ezt a szót használja Pál az első korintusi levél 6. részének 20. versében. Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. A görög exagorazo szó azt jelenti, hogy a piacról megvenni valamit, amiben benne van az a gondolat, hogy az ember a saját használatára vásárolja az árut. Van olyan ember, aki kimegy a piacra, és megveszi a baromfit és azokat a zöldségféléket, és elmegy a következő városba, ahol hiányzanak ezek az árucikkek, és eladja ezeket bizonyos haszonnal. Az exagorazo azonban azt jelenti, hogy elvinni az árut a piacról, és sohasem adni el ismét, hanem megtartani a saját használatra. Ezt a szót találjuk a Galatákhoz írt levél 3. részének 13. versében. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Ez azt jelenti, hogy Krisztus megváltott minket, hogy többé ne legyünk árucikké. Ő megfizette üdvösségünk árát, és elvitt minket a piacról. Most már az övéi vagyunk. A 3. görög szó a megváltásra az apolytrosis, ami itt a 7. versben található. Azt jelenti, hogy megszabadítani a váltságpénz kifizetésével, hogy az az ember szabaddá legyen. Ugyanez a jelentése a Lukács evangéliuma 21. részének 28. versében. Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. A megváltás csodálatos kifejezés. Azt jelenti, hogy nem csak oda kerül valaki a piacra, és leteszik érte a pultra a készpénzt, nem csak elviszik a piacról a saját magánhasználatukra, hogy soha többé el ne adják, hanem azt is jelenti, hogy megszabadítják, miután kifizették az árát. Ez utóbbi a rabszolgának a rabszolgaságból való kiváltására utal, hogy szabaddá legyen, és ez a megváltás szónak a jelentése ebben a versben. Az ember a bűn rabszolgájává lett. Csak körül kell néznünk, hogy meglássuk, ez mennyire igaz. Az ember megromlott, lezüllött, bűnös, és semmi más nem tud cselekedni, csak vétkezik. A bűn rabja. Krisztus jött, hogy megfizesse az ember szabadságának árát. Az Úr Jézus ezt értette azon, amit mondott. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. János evangéliuma, 8. rész, 36. vers. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztus vére árán megszabadítottál bűnrabságomból, és most már szabad lehetek, mint gyermeked, és neked szolgálhatok egész életemben. Ámen.